Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy gondviselő szereteteddel körül öleltél minket az elmúlt napokban. Köszönjük néked, hogy most itt lehetünk a templomban, és elcsöndesíthetjük a szívünket előtted. Látod, hogy mennyi minden zaklat fel bennünket. Kérünk, hogy hadd legyünk csöndes szívvel most a te színed előtt. Kérünk arra is, hogy te csendesíts el bennünket, hogy neked van erre hatalmad, az nem kétséges. És hogy neked van erre elég szereteted, az is vitathatatlan. Kérünk téged arra, hogy add meg, hogy megcsöndesedve, sok gondtól, bajtól, indulattól, aggodalomtól, félelemtől tudjunk a te igédre figyelni. Hiszen a te igéd éltet bennünket. Köszönjük néked, hogy nem csak álmunkban tudsz eleget adni, hanem fennlétünkben is, éber voltunkban is. Hadd legyünk hát most éber voltunkban, előtte csendes szívvel, és hadd halljuk meg a te igédet. Nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is. Segíts, hogy beengedjük a lelkünkbe mindazt, amit tanítasz, amiről beszélsz nekünk. És segíts, hogy a te igéd elvégezhesse bennünk azt a munkát, amit el akarsz végezni. Köszönjük, hogy úgy van, ahogy énekeltük, hogy itt állsz köztünk. Itt állsz köztünk, te, aki adtad nekünk a te fiadat. Az Úr Jézust, hogy általa kegyelmez nekünk, elfogadj bennünket és üdvözíts minket. Aki nem hagytad őt a halálban, hanem föltámasztottad és él a mi megváltónk. Köszönjük néked, atyánk, hogy elég tanújjelét adtad annak, hogy mennyire szíveden viseled a mi sorsunkat, a mi életünket. Kérünk téged, hogy segíts rád hallgatnunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, dicsőítő szavunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Királyokról írt első könyvből, az első részből, az első négy verset olvassuk. Leülve hallgassátok meg Urunk igéit. Tehát a Királyokról írt első könyv, első részében az első négy vers így szól hozzánk. Mikor pedig megvénhett és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni. És mondának néki az ő szolgái, keressenek az én uramnak, a királynak egy szűzleányt, ki a király körül legyen, őt ápolja és aludjék karjai közt, s melegítse fel az én uramat, a királyt. Keresének annak okáért egy szép leányt Izraelnek minden határaiban, és találtak a Sunem városából való Abiságra, kit el is hoztak a királyhoz. És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált neki, de a király nem ismerte őt. Kedves testvérek, a Dávid történetéhez kanyarodok vissza, én nekem már ez a fixa ideám, jó ideje. De hát, hogyha belefogtunk valamibe, akkor azt végezzük is el. A felolvasott könyv részlet bevezeti a király történetének utolsó szakaszát, amelyik majd a király, Dávid király halálával végződik a második részben. Ebben a most felolvasott ige szakaszban azt olvassuk, hogy Dávid megvénhett és megöregedett. Olyan két kifejezéssel is visszaadja a héber szöveg azt, ami történt, de nyilván a magyar fordítás is. Megvénhett, megöregedett. Hát olyan 70 éves volt. Az akkori viszonyok között pedig ez már igen magas kornak számított. 30 évesen lett király, és most már 40 éve uralkodott. Végül megvénhett és megöregedett. és aztán még meg is halt. Az öregségével, vénségével sok minden együtt járt. Olyan dolgok, amiket bizonyára nem volt könnyű neki magának se elviselnie, meg a környezetének se. Minden esetre az egykori szép, erőteljes, tetterős emberből, a hősből, akinek útját végigkísértük, egy gyenge öreg ember lett. Egy gyenge öreg ember lett. A gyengeségének első jeleként azt írtam fel, hogy elkezdett fázni. Hát most minket ez nem annyira fenyeget, mert óriási melegek vannak. Minden esetre azért lehet, hogy valaki még a melegbe is fázik. Nagyapám akármilyen meleg volt, mindig fázott, legalábbis a talpa mindig fázott neki, mert azt annak idején a pufajkások szanaszét verték a gumibottal kisúszálláson a rendőrségen, 56 után, miután megmentette a pártitkárt meg a tanácselnököt a lincseléstől. Na, a pufajkások aztán elintézték úgy a lábát, hogy aztán ő neki mindig fázott a lába, akármilyen meleg volt. Hát Dávid is fázott. Nem csak a lába fázott, hanem az egész teste fázott neki. Nyilván, hogy a vérkeringés már nem volt a régi, és erre a keringési elégtelenségre volt visszavezethető ez a jelenség. Hol volt már az oroszlánnal vívó, a medvével hadakozó, a Góliátnak neki menő, a csatákban oroszlánként harcoló erős férfiú? Egész testébe reszketett, fázott, akármilyen meleg is volt Izraelbe. És nyilván, hogy ez csak egyike volt a testi gyengeségeinek, ehhez más egyéb is járulhatott, és ugyanúgy volt ő is, mint ahogy mi is vagy leszünk, előbb-utóbb vagy már vagyunk, hogy minket is az öregségnek, a vénységnek a testi kísérő jelenségei hát utolérnek. Aztán a szemünk nem a régi, a fogaink kihullanak, megsüketülünk egy kicsit, az ízületeink fájnak mindenfelé, nem úgy működik már a szív, a gyomor, az emésztés, megöregszünk. Salamon nagyon szépen írta le az öregséget ilyen képes formába. Olvassuk a Prédikátor könyve 12. részében. Emlékezz meg teremtődről ifjúságod idejében, míg a veszedelem napjai el nem jönnek, míg el nem jönnek az esztendők, melyikről ezt mondod, nem szeretem ezeket. Ezek a veszedelem idői, ez az öregségnek az idője. Az, amikről azt mondjuk, hogy na, ezeket az időket már nem annyira szeretjük. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és csillagokkal együtt. A sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Megremegnek a háznak őrzői, megrogynak az erős férfiak, megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek és meghomályosodnak az ablakon kinézők. És az ajtók kívül bezáratnak, mikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok, minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, a mandolafa megvirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körös körül járnak a sírók. Minelőtt elszakad az ezüstkötél, és megromlik az aranypalackocska, és a veder eltörne a forrásnál, és beletörne a kerék a kútba, és a por ismét földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Most nem megyek bele ennek a résznek a magyarázatába, de szó van itt a szemekről, amik meghomályosodnak, a fülekről, amik miatt mindent halkabban észlel az ember, az őrlő leányok, a fogak, amik kihullanak, olyan szépen írja le, és egyébként azt a következtetést vonja le az öregségből, aminek vége a halál, mikor a test földé lesz, és a lélek visszatér Istenhez, azt mondja Salamon király, hogy na mindezekből az a tanúság, hogy emlékezzél meg a teremtődről a te ifjúságodnak idejébe. Mert eljönnek ezek az idők, és akkor egy támaszod lesz majd a te teremtőd és a te megváltód. Emlékezzél meg fiatal ezekről a dolgokról, amíg fiatal vagy. Na hát, Dávid tehát testileg is meggyengült, és ennek nem kell ilyen már-már humoros magyarázatát adni, amit a zsidó magyarázók adnak. Például az egyik magyarázó, amikor azt írja itt az írás, hogy betakargatták őt ruhákkal, akkor azt mondja, hogy ez büntetés volt azért, mert egyszer, amikor Saul elől menekült, levágta a király ruhájának a szegélyét. És ezzel semmibe vette, és megszégyenítette a ruhákat. Most azért, amikor öreg lett, a ruhák nem voltak hasznára, vagyis nem melegítették. Na hát ez egy kicsit ilyen vicces zsidó magyarázat. A másik hasonlatos ehhez, mikor Dávid népszámlálást rendelt el, mondja a Midrás, ami fölösleges és tilos és veszélyes is volt a zsidó hagyomány szerint, és ezért büntetést hozott a nép fejére, az írás elmondja, hogy Dávid látta halál angyalát kivont karddal Jeruzsálem felett, és ettől annyira megrémült, hogy vére megfagyott, és azért lett ilyen fázós. Szóval ez is egy kicsit olyan, lehet, hogy megrémült a halál angyalától, de nem hiszem, hogy ezért lett fázós, hanem annak sokkal prózaibb oka ez a vérkeringésének a meggyengülése. Amivel, hát mondom, csak a fizikális nehézségeinek az egyik felét jelöli meg az írás. De az biztos, hogy mi is vénhedünk, öregszünk, és a fizikális állapotunk is természetesen romlik. Ezzel nem mondok, azt hiszem, semmi újat senkinek. Mint ahogy azzal se, tovább lépve, hogy Dávid gyengeségének a következő jele, hogy szellemileg is megerőtlenedett. Ez abban mutatkozik meg, hogy úgy tűnik, hogy visszavonul a közügyektől. Egyre inkább visszavonul a királyra terhelődő feladatoknak a megoldásától. Egyre passzívabbá válik a közügyek tekintetében. Katonailag se csinál már semmit, politikailag se csinál semmit, gazdaságilag se intézkedik. Kicsit, mintha olyan érdektelenné válna számára az ország, a nép sorsa. Különösen szembeötlő ez, ahogy majd látni fogjátok, de már előre elolvashatjátok ezt a részt, meg a következő részt is, hogy nem intézkedett egyértelműen a trónöröklés kérdésébe. Sőt, egészen ellenmondásos, ahogy intézkedik. Ezt meg lehet egyébként érteni, lehet, hogyha ere teljében lett volna, még akkor is nehéz lett volna itt ebbe a kérdésbe dönteni, de így, hogy szellemileg már meggyengült, erőtlenedett, nem teljesen, de mégis visszaesett a korábbi önmagához képest, szóval nem rendezte el egyértelműen ezt a nehéz kérdést. Olyan érdekes, hogy Bétsabénak, a feleségének megígéri azt, hogy a fia, Bétsabé fia, Salamon lesz a király. De ezt a rendelkezését nem a nagy nyilvánosság előtt teszi a király, hanem csak így négy szem közt. A közben egy fia, Adóniának nevezik ezt a fiát, aki különböző ugye halálesetek miatt a legidősebb fiává lépett elő Dávidnak, joggal támasztott igényt apja trónjára. Dávid tudta ezt. Tulajdonképpen Salamon nem az első fia volt neki. Első fiaként Adónia lett volna a hivatalos trónörökös. Ő azonban egy magánbeszélgetésben megjelölte Salamont. Szóval ez egy ellenmondásos dolog. És látszik, hogy mint ahogy úgy húzódozott volna ennek a dolognak az elintézésétől. Persze ez politikailag is egy nehéz kérdés volt, ugyanis emlékeztek arra, hogy Dávid, amikor király lett, a 10 északi törzs, Csak jóval később, 7 évvel később fogadta el őt királyként. Csak a déli törzsek választották meg őt elsőként királyukká. Elég sok tárgyalás, meg probléma volt ott, amíg Dávid királyságát elfogadták az északi törzsek is. És most megint egy ilyen nehéz helyzet volt, hogyha kinevez valakit, azt vajon az északi törzsek elfogadják-e királyként, vagy nem? Ez egy elég kényes kérdés volt. Megfelele majd az északi törzseknek is esetleg Salamon, vagy ők inkább Adóniát akarják? Vagy ebből is valami háború lesz, feszültség lesz? Szóval nem döntött. Egyértelműen, világosan. És ez mutatja azt, hogy ő, aki korábban olyan jól átlátta a dolgokat, olyan egyértelmű, világos döntéseket tudott hozni, akár milyen szintéren, katonai, politikai, gazdasági kérdésekbe. Vágott az esze, mint a borotva. Gyorsan, időbe tudott cselekedni. Tetterős ember volt, és felelős, nagy, komoly döntéseket hozott. Most itt van öregen, megvénhedve, és már az esze nem úgy vág, megcsappan talán a felfogó képesség, nem tudja talán eléggé átlátni a helyzetet, nem volt biztos a dolgában már, így hát vonakodott ezt a fontos lépést megtenni. Summa summarum, hogy ez velünk is így van, nem csak az öregséggel, fizikai nehézségekkel kell szembenéznünk, hanem szellemi nehézségekkel is, ami különösképpen egy korábban szellemileg igen aktív embert eléggé meg tud viselni. Természetesen egyébként nem mindenkivel van így. Van, aki elég sokáig fizikálisan is jól tartja magát, meg szellemileg is jól bírja magát. Különösen, aki állandóan használja az eszét. Ezt már megfigyeltem, hogy azok az idős emberek, akik úgy öregszenek meg, hogy közben még mindig olvasnak, foglalkoznak valami dolgokkal, még mindig tanulnak, emlékeztek talán, minnyájunk szeretett Domi bácsiára, Boda Domokos professzorra, aki 90 éves korában, sőt még talán a fölött hunyt el, és az legutolsó pillanatig bejárt az egyetemre, és tudományos cikkeket fordított, és tanította a fiatalokat még mindig egészen idős fejjel is. Nem hagyta el magát. Szóval megadatik ez a bizonyos szellemi frissesség az embernek idős korában is. Bibliában találkozunk olyan emberekkel, föl is írtam itt például az Ábrahámot, vagy Józsefet, akikről ugyancsak olvassuk, hogy megöregedtek, de ők ennek ellenére egyértelműen tudták szabályozni még idős korukban is a családjuknak a további sorsát. Dávid nem ilyen volt. Mert egyik ember ilyen, a másik meg olyan idős korára. Minden esetre azért szembe kell nézni ezzel, hogy akárkik voltunk, vagyunk, hát idős korunkra tapasztalják is az idősebbek jobban, mint én, hogy már nem úgy emlékezünk, már talán nem is annyira érdekelnek bennünket a világ dolgai körülöttünk. Beszűkül egy kicsit a világ körülöttünk. Nem tudunk olyan gyorsan reagálni dolgokra. Lelassulunk. Olyan megváltozik az érzékelésünk, szellemi érzékelésünk, szellemi képességeink. Ez is az öregkornak a velejárója, ezzel is szembe kell nézni. A harmadik dolog, amit Dávid gyengeségeiként felemlíthetünk, hogy még a szolgái se tudtak gyengeségeibe segíteni neki. Bár a szolgái, akik a király közvetlen közelében voltak, látták ezt a testi, szellemi gyengülést nála, nem adták fel, hanem, hogy így mondjam, szívükön viselték az ő királyuknak a sorsát. Szinte, mint a barátukkal, úgy igyekeztek vele bánni, amikor érzékelték, hogy fázik, akkor mondja az írás, hogy ruhákkal takargatták, ez arrafelé így volt szokás, hosszú felső ruhákat viseltek, amit így pihenésnél vagy alvásnál az emberek magukra terítettek. De hiába terítették rá ezeket a ruhákat, akármennyit, Dávid csak fázott, reszketett. Akkor aztán gondolták a szolgák, hogy na, nem adjuk azért föl olyan könnyen, megpróbáljuk egy másik módszerrel, jutott eszükbe, hogy egy fiatal leányt kell keresni, egy fiatal zsidó leányt, egy szép zsidó leányt, aki majd, ha rájön a királyra ez a nagy fázás, akkor az ölébe fekszik, azt a fiatal testével valahogy megmelegíti az öreg embert. Talán ez növeli az életerejét ennek a megerőtlenedett embernek. Dávid egyetértett ezzel a gondolattal, úgy elméletileg, aztán olvassuk az írásból, hogy keresni kezdték egész Izrael területén ezt a szép szűzleányt. Ugye ez a két ismérve volt, illetve három, hogy zsidó kellett, hogy legyen, a másik, hogy szép kellett, hogy legyen, a harmadik pedig, hogy szűz kellett, hogy legyen, vagyis olyan, aki nem volt férnél. Nyilvánvaló, hogy nem egy fiatal férfit kerestek Dávid mellé, ez kicsit furcsa lett volna. Dávid egy fiúval vagy fiatal emberrel egy ágyba, ez manapság ugyan dívik, de némely körökbe, de hát a Bibliában azért nem találkozunk még így ezzel, pláne istenfélő embereknél nem. Úgyhogy hát nem csoda, hogy egy olyan fiatal, szép, zsidó leányt kerestek, aki alkalomattán oda bújik a király mellé, de kiderül a szövegből, hogy nem is csak ilyen leányt kerestek, hanem olyan leányt, akinek ennél több volt a feladata, tudnélik egyféle gondozó nőként kellett, hogy Dávid király mellett álljon. Valójában egy ilyen beteggondozó nővért kerestek, úgy mondja az írás itt, hogy aki szolgálatál áll a királynak, és ez a szó az Ószövetségben a rabszolgákat jelenti, akik szolgálnak az ő uruknak. De nem csak a szolgát jelent, hanem olyan szolgát, aki a felsőbb rendű szolga, tehát hogy így mondjuk, mint egy sáfár, mint egy ilyen házvezető, egy valaki, akire több minden rá van bízva egy ház körül. Tehát valószínű a zsidó magyarázók szerint itt ebbe odafigyelhetünk, reájuk. Egy olyan valakit kerestek, aki nem csak fizikálisan melegítik föl a királyt, hanem olyan képességekkel rendelkezik, hogy el tudja igazgatni a ház dolgait az öreg ember körül. Na most, hát meg is találták ezt a fiatal hölgyet, ugye Abiságnak hívták, nem találkozunk vele előbb, majd később még igen, de aztán nem. Nem ismerjük, hogy ő pontosan ki volt, mi volt, de az biztos, hogy megtalálták ezt a megfelelő hölgyet, mégpedig elég hosszas keresgélés után, mert azt írja az írás, hogy őt találták Sunemben, és Sunem pedig elég messze van Jeruzsálemtől. Ami azt jelenti, hogy kerestek Jeruzsálembe, aztán kicsit messzebb mentek, ott is keresgéltek, végül eljutottak Sunemig, ami egész messze van Jeruzsálemtől, és ott találták meg ezt a megfelelő hölgyet. Ez aztán utána odaállítatott, és a királynak a szolgálatára állt, vagyis átvette ezt a fajta idős gondozást, betegápoló nővérkedést, amivel együtt járt az, hogy amikor Dávid nagyon fázott, akkor bebújt mellé az ágyba, és az ölébe feküdt, így azt mondja, hogy egészen szorosan hozzá simult. A héber szöveg ezt a szót a nemi kapcsolatra is használja egyébként, de a Biblia megjegyzi azt, ahogy olvastuk, hogy Dávid nem lépett vele nemi kapcsolatra, nem ismerte őt Dávid. Nem született tőle gyerek, mert nem is voltak együtt szexuális értelemben. Hogy ez most miért nem, hogy idős kora miatt nem, vagy nem akart Dávid együtt lenni már ezzel a lányjal, azt nem tudjuk. Én az elsőre hajlok, hogy már a vérkeringése már nem volt a régi, meg a szexuális vágyai se voltak már a régiek, most így mondom. Nem tudjuk egyébként, hogy a terápiás célt sikerült elérni, mert nem jegyzi meg az írás. Minden esetre ebből az egészből azt szeretném kihozni, testvérek, hogy engem itt a szolgák fogtak meg. Az is megfoghatott volna, hogy találtak egy fiatal lányt, aki kész volt a királynak szolgálni, és szolgált is utána úgy, ahogy ő tudott. De inkább a szolgák fogtak meg, akik mindent elkövettek, hogy segítsenek annak az idős embernek a gyengeségébe. Fiatalabbak voltak, és részvétet éreztek, hogy itt van a mi drága királyunk, a mi drága barátunk, aki fázik is, meg már szellemileg se a régi, hát hogy tudnánk neki segíteni? És akkor ötleteik támadtak, hogy hát takargassuk be jó takarókkal. Nem, hát nem jó. Akkor hozzunk egy valakit, aki itt körülötte sertepertél, aztán megoldja azokat a nehézségeket esetleg, amennyire tudja. Ez a segítőkész szándék fogott meg bennem, ez a szerető lehajlás ahhoz az öreg emberhez, idős emberhez. És úgy arra gondoltam, hogy vajon körülöttem, vagy körülöttetek, nincsenek-e olyan családtagok, olyan lelki testvérek, akik fáznak, most átvitt értelembe, mindenféle szükséget éreznek már idős korukból kifolyólag. És nincs-e szükségük segítségre esetleg? Itt a gyülekezetben tudom, hogy hát vannak ilyen gyengélkedő emberek, akiken fiatalabbak szoktak segíteni. Ez hála Istennek, hogy így van közöttünk. Maradjon is így, sőt, ebbe lehet, hogy még fokozhatjuk is a teljesítményünket, mert sajnos egy olyan világban élünk, testvérek, hogy sok idős ember, vén ember van, aki fázik, lehet, hogy nem testileg, de lelkileg fázik, és nincs semmi és senki, aki föl tudná őt melegíteni. Nem szólnak hozzá egy szerető szót, nincs egy kedvesség, nincs egy megértő simogatás, és sőt, olyan jeges, olyan hideg légkör veszi őket körül, szinte magukra maradva, mintha jéghegybe lennének zárva, és testileg is, lelkileg is, a kánikulában is reszketnek. Hát nem tudom, vetesse velünk észre az Úr az ilyen embereket, testvérek, a környezetünkbe, és segítsen megtalálni azokat a kis napsugarakat, amiket küldözgethetünk feléjük, egy-egy mosoly, egy kedves szó, megkérdezzük, hogy mi baja van, vagy mi segítségre volna esetleg szüksége. Valahogy, hogy enyhítsük az idős kornak a szenvedéseit. És ebbe adjon nekünk az Úr leleményességet is, mint ahogy ezeknek a szolgáknak megadta azt. Nos, kedves testvérek, látjuk Dávidnak a gyengeségeit, és látjuk azt, hogy mi magunk is, hát öregszünk, vénülünk. Bár Tokodi Feri bátyánk azt szokta mondani, hogy mi már nem öregszünk, nem vénülünk, nekünk csak a keresztlevelünk sárgul már. Ő is elég gyengén van mostanság. De hát érzékeljük, hogy testi, szellemi erőink megfogyatkoznak. És egyre inkább értjük, hogy miről beszélt Pál apostol, amikor azt mondta, hogy elvettetik erőtelenségben. A testről mondja, az emberről, aki megöregszik és meghal, elvettetik ez a romlandó test erőtelenségben. Nem könnyű ez, de hát ez van, ha egyáltalán megadatik. És ahogy Dávidot el kellett annak idején viselni, nem csak nekünk kell elviselni ezeket a gyengeségeket, hanem minket is el kell viselni majd a gyengeségeinkkel együtt, és lehet, hogy nem tudnak rajtunk segíteni se fiúk, se lányok, se takarók, se gyógyszerek, se orvosok, és ezt az utat végig kell járnunk, és elfogadva az Úr kezéből minden gyengeségünket kell végig járnunk. Nem zúgolódva, nem morogva, nem lázadozva. Dávidról se olvassuk egyébként, hogy így viselte volna akár a fizikális, akár a szellemi gyengeségeit. Nem olvassuk egyáltalán, hogy különösképpen ő morgott volna, lázadozott volna, szitta volna Istent, vagy nem tudom kicsodát, embereket. Vitte az öregsége terheit. Vitte az öregsége terheit. Nekünk is vinni kell az öregség terheit. Minden esetre ebben a gyengeségében Dávidnak biztos, hogy egy valami megmaradt. És ez nem más, mint az ő Úrba vetett hite. Ezt azért merem kijelenteni, testvérek, mert vannak olyan magyarázók, akik azt fejtegették itt ennek a történetnek a kapcsán, hogy Dávidnek a hite is elgyengült, és a hite elgyengülésének a következménye, hogy egy ilyen fiatal lány bújhatott oda mellé, és ez egy nagyon emberi megoldás volt. Hát én nem gondolnám, hogy erről van szó. Nem gondolom, hogy Dávid hite elerőtlenedett, mégpedig tudjátok, miért nem? Azért, mert még olvassuk majd, hogy milyen szavakat mondott Salamonnak. A búcsú szavai, Dávid halálos ágyán, a búcsú szavai Salamonnak, azok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy ő hitben erős ember volt. És ez olyan érdekes, hogy lehet valaki fizikálisan meggyengült, szellemileg elerőtlenedett, de hitben lehet erős. Vagyis az Úrba kapaszkodott Dávid ebbe a gyengeségébe is. Elfogadta a jó szándékú segítségeket, de az Úrba kapaszkodott, testvérek, és az Úr volt az ő erőssége. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy írt-e még ebbe az időbe Zsoltárt. Nem tudjuk, nem lehet megfejteni a Zsoltárokból, amiket írt, hogy ezt öregen írta, vagy fiat, valamiből meg lehet, vagy ki lehet következtetni. Vannak olyan Zsoltár részek, amik mintha egy öreg embernek a szavai lennének, de nem lehet egyértelműen rámondani valamelyik Zsoltár, hogy ezt pedig már ő idős emberként írta. De az biztos, hogy amit korábban írt, az időskorról, azt most gyakorolhatta, és abban maga is belekapaszkodhatott. Például a kokáért fölidézem nektek a 71. Zsoltárt, ahol valószínűleg fiatalabb korában így imádkozik: Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csuda dolgaidat. Vénségemig, megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, ó Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél. Kicsoda te hozzád hasonló, ó Isten. Ha ezt még fiatalabban írtam, már pedig úgy tűnik, hogy fiatalabban írtam, mert azt kérő, hogy ha majd megöregszem és megvénülök, megőszülök, akkor se hagyja el engem. Hát az Úr nem hagyta előtt. Mert az Úr kegyelmes és irgalmas az ő szolgájához, és a gyengeségébe se hagyja előtt. De Dávid se hiszem, hogy elhagyta az Urat. Sőt, ragaszkodott az Úrhoz, és ebben a gyengeségébe az Úr volt az ő erőssége. Annyira jó ez nekünk, testvérek, hogy lehet, hogy öregszünk így, meg úgy, ilyen értelemben, de hogy közben kapaszkodhatunk a mi Urunkba, a mi Jézus Krisztusunkba. Kapaszkodhatunk az ő áldott személyébe, ő szeret bennünket, és ott van mellettünk ezekbe az erőtlenségeinkbe is. És betölt minket az ő lelki javaival, vigasztal minket, bátorít minket, erősít minket. Idős hívő emberek átélik ezt, hogy nem vagyok most se egyedül hagyatva, hiszen itt van mellettem az én megváltó Uram. És ez nem lényegtelen dolog, hanem ez a legfontosabb, a leglényegesebb dolog, hogy itt van mellettem ő. Lehet, hogy már az agyam nem olyan, lehet, ha a testem itt fáj, ott fáj, amott fáj, de ő itt van velem. És olyan csodálatos, testvérek, ha nektek is, vagy nekünk, megadatik, hogy így öregszünk meg. Most még fiatalabbak vagyunk itt többen, akik nem vagyunk még annyira benne talán a korba, mint mások, de olyan jó, ha valaki ezt már elkezdik gyakorolni fiatalabb korában is, hogy már fiatalabbként az Úrra hagyatkozok, és már fiatal koromban is, amikor még megvagyok jó erőben, már akkor is az Úr az én erőforrásom, ő az én vigasztalásom, ő az én megváltom, ő az én Uram. Vele élek, vele halok, érte élek. De olyan jó, ha így öregszünk meg. Mert az öregségben sok mindent el kell hagynunk, de az Urat nem kell elhagynunk, sőt, egyre közelebb kerülhetünk hozzá. És ő is egyre közelebb kerülhet hozzánk. Lesz nekünk is támaszunk, még ha emberek magunkra is hagynak bennünket, és nem lesznek olyan szolgáink, meg szolgáló leányaink, mint Dávidnak. Még akkor is ott lesz az Úr. És az Úrnak, testvérek, még egy ilyen csodálatos dolog jutott eszembe készülésnél, hogy van egy nagy vigasztalása részünkre. És ez a vigasztalás az, hogyha el is vettetik-e testünk erőtelenségbe, eljön és eltemetnek bennünket, nem maradunk örökre a sírba, hanem föl fog támasztani minket Krisztus az utolsó napon. Visszajön a mi megváltó Urunk, és feltámasztatik, mit mond? Erőben elvettetik erőtelenségbe, föltámasztatik 1 Korintus 15-be, erőben, dicsőségben. Egy olyan testet kapunk, testvérek, ha Jézussal éltünk és halunk, egy olyan testet kapunk, amiben nem lesz semmi romlandó, semmi elfogyó, semmi összetörő. A szemünk élesen lát, a karunk és a lábunk erős lesz, elménk gyors, tetterősek leszünk, jókedvűek leszünk, békességesek leszünk. Nem fog minket terhelni a hitetlenség, kísértések, lelkiismeret furdalás. Egy örökre romolhatatlan és örökre erőben, ereje teljében lévő teremményként fog minket feltámasztani az Úr. Mi, akik megromolva fejezzük be romlatlanságban folytatjuk. Csak egy a fontos, hogy itt és most a földi életünk során higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Higgyünk az Úr Jézus Krisztusba, testvérek, mert ő a titka ennek az egész átváltozásunknak, ennek a metamorfózisnak, ő a titka. Az a Jézus, aki meghalt erőtelenségben, és feltámadt erőben. De ő nem azért halt meg erőtelenségben, mert a maga bűnei miatt tönkrement, hanem a mi bűneink miatt halt meg erőtelenségbe a kereszten. A mi bűneink büntetése van ő rajta. Azért vállalta ezt a gyengeséget, ezt az elesettséget ott a kereszten, a haldoklás szomorú folyamatát, azt a testi, lelki, szellemi gyötrelmet, amit mindez, hogy minket megváltson, téged és engem megváltson, mert szeretett bennünket, és szeret most is. Föltámadott dicsőségben ő már soha meg nem hall, ahogy olvassuk az ígében, ő örökké való, és azért támad föl, hogy minket üdvözítsen, téged is, engem is. Életünk fogyatkozik, gyengülünk, itt odaáll mellénk, és hordoz minket szinte a tenyerén, öregségünkben is, és aztán elvettetünk, majd erőtelenségben, de hitben, és föltámasztatunk látásra, teljes erőben és teljes dicsőségben. Nem a sír a végső szó, hanem az Úré a végső szó, és a dicsőségé a végső szó. És ez nagy vigasztalás mindnyájunknak, akik így vagy úgy, de szépen elgyengülünk. Nos, majd innen folytatjuk Isten segítségével az ígét, megvizsgáljuk majd a Dávid utolsó szavait még, amit a fiának mondott. De ma látsuk a királyt a maga gyöngeségében, akinek mégis gyöngeségében is az Úr volt az ő támasza, vigasza minden nap, és legyen Jézus Krisztusunk így mindnyájunk vigasztalója, üdvözítője, megtartója. Nem csak itt, nem csak a halálon át, hanem örökkön örökké. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te dicsőséges állapotban vagy. Testestől, lelkestől ott ülsz az Atya Istennek a jobbján. Te már soha nem romlasz meg, de olyan jó arra gondolnunk, hogy átélted ezt a megromlást, ezt az erőtelenséget. Hiszen bár fiatal voltál, mégis teljesen összetörtek, testileg, lelkileg is, a mi bűneink. Nem csak emberi kezek, hanem a mi bűneink terhe. Ott a kereszten haldokoltál, testi, lelki kínokat szenvedtél, és meghaltál. Azért, hogy mi élhessünk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki megváltasz minket az öregségnek és a halálnak minden nyomorúságától, és te vagy az, aki leginkább a bűneink valóságától megszabadítasz bennünket, és tiszta szívet adsz. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk most is, és életünk minden idejébe. Segíts bennünket, Urunk, hogyha fiatalok vagyunk, hogy mellette tudjunk dönteni, neked tudjuk adni a szívünket, és érte tudjunk élni, hogy aztán majd veled tudjunk megöregedni, és meghalni is, és majd feltámadni is. És akik idősek, azoknak is segíts, hogy ne a halált lássák, ne a sírt lássák maguk előtt, hanem túllássanak azon, és lássanak téged, a megváltó Urukat. Köszönjük néked, hogy a te fényed áttöri a halálnak a sötétségét, és a te fényed áttöri minden halált megelőző gyengeségnek a szomorúságát is. Köszönjük, ha te ott vagy mellettünk, vénségünkben, öregségünkben, akkor még az is más lesz. Köszönjük, hogy ott is lesz vigasztalásunk, ott is lesz erőnk, ott is lesz békességünk, lesz örömünk, lesz derű a szívünkben. Légy áldott érte, hogy Dávidba is láthatjuk ezt a nyomorúságot, de azt is, hogy te ott voltál mellette, és mássá tetted az öregségét. Hiszük, hogy még őt is látjuk dicsőséges állapotában a te országodban, és köszönjük néked, ha abban a tudatban élhetünk, hogy mi is ott leszünk majd. Kérünk, segíts mindazoknak, akik még nem kapaszkodtak beléd, hogy rád bízhassák magukat, hozzád térjenek, átadják a szívüket és életüket te neked, amíg nem késő, és átélhessék, hogy te szerető és hatalmas Úr vagy, aki mindig ott vagy a tieid mellett. Köszönjük néked, hogy hálát adhatunk a mai ígéért, tanításért, kérünk téged, légy velünk a jövő héten, áldásod kísérjen bennünket, örömben, bánatban, Kérünk, hogy a te szereteted nyugodjon meg azokon, akik távol vannak, őrizzed meg őket szabadságukon, és hozd vissza őket békességbe, baj nélkül. És köszönjük, hogy azokért is imádkozhatunk, akik ide jönnek a városunkba. Könyörülj rajtuk is, hogy megpihenhessenek, megnyugodhassanak, és te általad újulhassanak, és úgy térhessenek vissza a munkájukba. Kérünk téged arra, hogy légy velünk, tarts meg minket nagy kegyelmedből. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Elvettetik erőtelenségben, feltámad erőben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van. Csókási Antalné Icanén szólított el az Úr Jézus körünkből. A temetése a ránk következő héten, csütörtökön 11 órakor lesz a Bajai úti református temetőben. Mindig vágyott az Úrhoz, most megadatott neki. Hát elvetetett erőtelenségben, de hiszük, hogy feltámad majd erőben, és most már vigasztaltatik, ahogy az Úr Jézus Lázárról mondta, amikor meghalt, hogy ő vigasztaltatik. A gyászolóknak is Isten vigasztalását kívánjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten megtartjuk a bibliaóránkat a szokott időben, tehát kedden este 6 órakor, és hirdetem még, hogy most itt a gyülekezet ti istentiszteletünk után maradjanak azok, akik jelentkeztek a Mátraházi gyülekezeti hétre, mert Gyuri főszervezőnk szeretne néhány dolgot még elmondani. Tehát ne siessetek el, hanem akik jönnek a gyülekezeti hétre, maradjanak, és egy pár percet még töltsenek itt el. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.